Úr Jézus, köszönjük neked a te kegyelmedet, Uram, köszönöm, hogy jöhetünk eléd, és Uram, kérjük, hogy áldj meg minket ma este, és köszönöm, hogy itt vagy, ahol ketten vagy hárman találkozunk a te nevedben, te Uram, te munkálkodsz, te jelen vagy, Uram, és ez a reménységünk, Uram, szeretnénk az életünket újra letenni eléd, és kérlek, hogy formáját, moss át, Uram, imádkozom, hogy a Szentlélek mutasson rá dolgokra az életünkben, ami nincs a helyén. Uram, mennyire tévedünk sokszor, Uram, magunkkal kapcsolatban. Azt hiszük, hogy helyén vagyunk, közben nem, Uram, és tehert jelentünk másoknak, meg nehezen elviselhető emberek vagyunk néha, és így kérlek, hogy formálj át, Uram, így moss át, Uram, hogy a szívünk az megtisztuljon előtted, hogy áldás legyünk a körülöttünk lévő embereknek, hogy az a munka, ami elkezdődött bennünk, az tovább folytatódjon, Uram, és Uram, hogy dicsőítsék a te nevedet, Uram, amiatt, amit látnak az életünkben, ahogy a mi életünk, az ő életük számára áldás jelent. Így imádkozom, hogy legyen ez az idő kedves előtted, Uram, és áld meg azt a részt, hogy az igében leszünk, Uram, hogy olvassuk a te igédet, Uram, és tudjuk, hogy az nem tér vissza dolga végezetlenül. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Na. Korintus krónikák könyve, második könyve, itt hagytuk labba legutóbb, a negyedik fejezetnél folytatjuk. Oké. Ugye annál a résznél vagyunk, hogy Salamon átvette a királyi uralmat Izrael trónján, Dávidtól, és építi a templomot. Fölfogadott egy Hurám nevezetű embert, aki értett mindenféle kézműves feladathoz, és ő volt az az ember, aki elkészítette a templom fölszerelését. Ez a Hurám, beszéltünk róla múltkor, ő volt a legjobb szakember. Nem csak egy egyszerű kézműves, hanem a legjobb volt, és ő készítette el a felszerelés nagy részét. Egy félig zsidó, félig pogány ember, aki kiválóan értett a munkájához, és olyan érdekes, hogy az igében sokszor látjuk azt, hogy Isten megemlékezik ilyen emberekről, akik mondhatnánk, hogy nem lelki szolgálatban voltak, de mégis nagyon sokat jelentett az ő munkájuk Isten országára, kiválóak voltak a szakmájukban. Isten használta az ő képességeiket. Nem tudom, hogy nektek milyen képességetek van, ilyen kétkezi tehetség, talentum, lelki ajándék, de ezben Isten megdicsül, ha ezeket fejlesztjük. Értékes nagyon Isten előtt. Na, olvassuk el az első 22 verset, ez az egész negyedik fejezet, így fölolvasom egybe. 2 Krónikák, 4. Olyan Bibliád van, mint az enyém, Erzsi? Akkor 426. 426. Oké. Okay. Készítetett egy rézoltárt, ez a Hurám, amelynek a hosszúsága 20 könyök, szélessége 20 könyök, magassága pedig 10 könyök. Azután készítetett egy öntött tengert, amelyik pereme a másik peremétől 10 könyöknyire volt. Kör alakú, és 5 könyök magas volt, és 30 könyök hosszú, zsinór érte körül. Alatta a bika alakok voltak, körös körül, minden könyöknyire 10 jutott. Ezek vették körül a tengert. A bika alakok két sorban helyezkedtek el, amelyeket együtt öntöttek az öntvénnyel. A tenger 12 bikán volt, 3 északra, 3 nyugatra, 3 délre és 3 keletre nézett. Mindegyiknek a hátsó része befelé volt, ezeken volt a tenger. Ez a rézedény. Vastagsága 1 tenyérnyi volt, pereme pedig olyan, mint a pohár pereme, mint a lilium virágé. 6000 bat víz fért bele. Készítetett 10 mosdóedényt, 5-5 tetetett jobb felől, 5-5 pedig bal felől, hogy azokba mossák és öblítsék le azt, ami égő áldozatra készítettek. A tengerben pedig a papok mosakodtak. Készítetett 10 aranylámpatartót is, megadott minta szerint, és elhelyezte azokat a templomban, 5-5 jobb felől, 5-5 bal felől. Készítetett 10 asztalt is, és elhelyezte azokat a templomban, 5-5 jobb felől, 5-5 bal felől. Készítetett 100 aranyhintőedényt is. Elkészítette a papok udvarát és a nagy bekerített helyet. Ajtókat is csináltatott a bekerített helynek, és az ajtókat rézzel borította be. A tengert pedig jobb felől, dél-keletre helyezte el. Készítetett Hurám Készített Hurám fazekakat, lapátokat és hintőedényeket is. Ezzel bevégezte Hurám a munkát, amelyet az Isten házában kellett készíteni a Salamon király megbízásából. A két oszlopot és a kerek, és a két kerek oszlopfőt, amelyek az oszlopok tetején voltak, a két hálót az oszlopok tetején levő két kerek oszlopfő beborítására, meg 400 gránátalmát a két hálóra, két sor gránátalmát egy-egy hálóra az oszlopokon levő két kerek oszlopfő beborítására. Készített állványokat is, és mosdóedényeket az állványokra. Egy tengert és az alája, és alája 12 bikát. Továbbá a fazekakat, lapátokat és villákat. Mindezt a felszerelést tiszta részből készítette el Hurám mester Salamon király megbízásából az úrháza számára. Jordán környékén öntette ezeket a király az agyagos földben, Szukót és Cerédá között. Mindezt a felszerelést nagy mennyiségben csináltatta Salamon, mert nem kellett tekintettel lenniük a rész súlyára. Elkészítette Salamon az Isten háza összes felszerelését, az aranyoltárt és az asztalokat, amelyeken voltak a szent kenyerek, a lámpatartókat és azok mécseseit színaranyból, hogy égjenek rendeltetésük szerint a szentek szentje előtt. A virágokat, a mécseseket és a koppantókat is aranyból, mégpedig tiszta aranyból, azután a késeket, hintőedényeket, kanalakat és szenes serpenyőket színaranyból, valamint a templom bejáratát, a szentek szentjében nyíló szárnyasajtót és a templom épületének a szárnyasajtaját aranyból. Na, hát most így gyorsan felolvastam nektek ezek a felszerelések. Lehet, hogy nekünk nem tűnik annyira fontosnak, és minek beszélünk erről, meg minek van benne az igében. Hát Istennek nagyon fontos volt, hiszen itt van 3000 évvel később, és itt van a kezünkben, és olvashatunk erről. Nem csak amiatt fontos ez, hogy Istennek fontosak a részletek. Ez az egyik, erről már beszéltünk. Hanem van még egy részlet. Ennek tulajdonképpen ma van jelentősége a mai időszakban. Mert a zsidók ennek alapján készítették el már ezeket a felszereléseket, amivel majd az új templomot szeretnék berendezni. És ezek az eszközök ma rendelkezésre állnak a templom intézetben Jeruzsálemben, meg lehet nézni. Elkészítették, mivel ilyen részletes leírás van az igében, hála Istennek, ezek ma rendelkezésre állnak. Az első dolog, amit el kellett készítenie, az a rézoltár volt, amit itt olvastunk. Ez hosszúsága 20 könyök, szélessége 20 könyök. Ez azt jelenti, hogy 10x10 méter volt. Azért ez komoly, és magassága pedig 5 könyök, 5 méter magas. Ez volt az, ahol az áldozatokat mutatták be, a rézoltár. És ez volt a templom előtti udvar közepén, ez volt így a középpontban. Ha valaki bejött a templomba, valaki jött imádni Istent, akkor ezzel találta magát szembe az oltárral, ahol az áldozatokat mutatták be. És ez jó példázat az, hogy Isten ez nem lehet másképp jönni, csak az áldozatok vérén át. És akkoriban ez a bikák és bakok vére volt, ma meg nekünk Jézus Krisztus vére. Nem lehet máshogy Istenhez jönni, csak is a kereszt által, csak is Jézus vére által. És ha belegondoltok, 10x10-es oltár, ez hatalmas. Tehát ezen égették el az állatokat, mutatták be az áldozatokat, és ez az egész rézből volt. A réz a Bibliában az az ítéletnek a képe. Ez megjelenik több helyen is, például a rézkígyó története, ahol Isten parancsára Mózes készít egy rézkígyót, és azt mondja, hogy azok, akiket megmartak a mérges kígyók, és a halál útján vannak, azok nézzenek fel erre, és meggyógyulnak. És ez volt egy hitlépés nekik, mert hát miért segített volna fölnézni, de mégis megtették, azok meggyógyultak. És a János evangéliumában olvassuk, hogy ahogy Mózesnek föl kellett emelni a rézkígyót a pusztában, így fog az ember fia is Jézus Krisztus felemeltetni, és ítélet alá kerülni. És innen tudjuk, hogy a réz az az ítélet képe, és miért kígyó? Azért, mert Jézus bűnné lett miértünk, és ennek a jelképe ez. A másik dolog, amit elkészített, ez az öntött tenger. Hát ezt így nevezi az igénk, hogy tenger, ez egy nagy kád volt, ami hatalmas kád, 5 méter átmérővel, ami 12 bika tartott, minden égtáj felé 3-3, és ebben mosakodtak a papok. Ebben volt ez a ceremoniális fürdő, amivel megtisztították magukat, hogy a szolgálatba állhassanak. Ez olyan nagy volt, hogy 40-50 köbméter víz, 50 ezer liter víz fért bele. Tehát ez egy óriási dolog volt. És ezt is elkészítették, gyakorlatilag részből volt az egész. Aztán a 6. versben olvastuk, hogy elkészítettek 10 mosdóedényt, egyik 5-öt az egyik oldalra, 5-öt a másik oldalra, majd föl fogom vetíteni, hogy lássátok. Aztán készítettek 10 arany lámpatartót, ez nem a menóra, ezek egyéb lámpatartók voltak, amik világítottak a templomban. Aztán készített 100 hintőedényt, készített 10 asztalt a kenyereknek Isten előtt, és ezek mind ilyen, gyakorlatilag ezek praktikus dolgok. Azt mondták volna, hogy hogy kell berendezni egy templomot, hát oda kellettek praktikus dolgok. Ezeknek mind szerepe volt, ezek nem csak úgy le voltak oda bigyeztve, hanem az Isten tisztelet részét képezték. Aztán itt a 9-es versben azt olvassuk, hogy elkészítették a papok udvarát, ez az a rész, ahova csak a papok mehettek be, és volt egy nagy bekerített udvar, ez úgynevezett külső udvar, ide jöhettek Izrael népéből, Izrael közösségéből imádni Isten, de a papok udvarára csak a papok léphettek. Na, hát hadd mutassak képeket nektek, aztán majd még beszélünk. Jó. Na, tehát itt tartottunk a 2 Krónika 4-ben. Igazából így elkezdtem sorolni nektek, hogy milyen templomok voltak. Ugye volt a Szent Sátor, amit megnéztünk, amit hordoztak a pusztában. Utána volt a Salamon temploma, az volt az első kőből épült templom, amiről mostanában beszélünk. 340 évig állt ez ott, amíg Babilon le nem rombolta. Azután jött Zerubábel temploma, amikor a fogságból hazatértek, és erről Esdrás és Nehémiás könyvében olvashatunk. És utána lett ez a Heródes templom, amit mondtam, hogy Jézus idején állt. Nagy Heródes elég nagyszabású építkezést végzett, és ezt a rómaiak Krisztus után 70-ben porigrombolták. A mai állapotokat létrehozva, tehát hogy ma már nincs templom, de az Új Szövetség azt mondja, hogy Krisztus teste a templom. Ezt olvassuk a János 2-ben is, hogy Krisztus testét, Jézus még a saját testéről is úgy beszélt, emlékeztek, hogy romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt felépítem. Tehát a saját testéről beszélt így, mivel Isten jelenléte közöttünk lakozott Jézus Krisztusban, ő ezt mondja a Biblia is. Sőt, a Biblia azt mondja, hogy az egyház ma Isten temploma. Emlékeztek, a korintusi levélben van ez. Ott az egyházról, mint hívők közösségéről beszél, úgy, mint templomról. De érdekes, hogy a korintusi levél azt is mondja, hogy mi egyenként is Isten templomai vagyunk, ami Istennek szentelt hely. Na, szeretném volna, hogy lássátok. Nem tudom, hogy majd a képeket akarjátok-e megnézni részletesen, de most menjünk tovább. És így folytatjuk az 5. fejezetben, 2 Krónika 5. Amikor befejezték mindazt a munkát, amit Salamon végeztetett az úr számára, úrháza számára, bevitte Salamon azt az ezüstöt, aranyat és egyéb tárgyakat, amelyeket apja Dávid szentelt oda ajándékul, és elhelyezte Isten házának a kincsei közé. Salamon elkészül az épülettel. Ez 7 év után, 7 év megfeszített munka után ez a templom elkészül. Gondoljátok el, hogy ez volt élete nagy projektje, ami ezzel kezdte az uralkodását, Dávid ezzel bízta meg, Isten ezzel bízta meg, és most készen van, és beviteti azokat a kincseket, amit Dávid ajánlott föl a templom részére. Erről olvastunk az 1 Krónika 29-ben. Beviteti a templomba is. Erről a pillanatról szól a következő 2 fejezet, amit meg fogunk nézni. Amikor összegyűjtette Salamon Izrael véneit és minden törzsfőjét, Izrael fiainak családfőit Jeruzsálembe, hogy elvigyék az Úr szövetség ládáját Dávid városából, azaz Sionból. Összegyülekeztek tehát a királyhoz mindezek az izraeli férfiak a 7. hónapban, az ünnepem. Egy dolgot érdemes észrevenni, hogy Salamon 11 hónapig várt. Tehát elmondja nekünk az ige, az 1 Királyok 6-ban, hogy a 8. hónapban készült el a templom, és megvárta Salamon, hogy elteljen majdnem egy év, hogy visszaérkezzenek a 7. hónaphoz, a nagy ünnep idejére, amikor tele van Jeruzsálem emberekkel, amikor minden zsidó férfi feljött Jeruzsálembe, hogy megünnepeljék a Páskát. És ekkor szenteli föl a templomot, hogy mindenki ott lehessen, összehívta a családfőket, törzsfőket, vezetőket, és erről olvastunk itt. Összegyülekeztek tehát a királyhoz mindezek az izraeli férfiak a 7. hónapban az ünnepen. Amikor Izrael vénei mind megérkeztek, a léviták fölemelték a ládát, és fölvitték a ládát, meg a kijelentés sátrát, a szentély egész felszerelését, amely a sátorban volt. A papok és a léviták vitték azokat. Salamon király és Izrael egész közössége, mely megjelent nála, ott volt a láda előtt. Olyan sok juhot és marhát áldoztak, hogy sem számba venni, sem megszámlálni nem lehetett. Ezután bevitték a papok az Úr szövetség ládáját a helyére, a templom belső részére, a szentek szentjébe, a kerubok szárnyai alá. A kerubok kiterjesztették szárnyukat a láda fölé, helye fölé, és betakarták a kerubok a fölülről a ládát és annak rúdjait. A rudak olyan hosszúak voltak, hogy a ládához tartozó rudak végei láthatók voltak a szentek szentje felől, de kívülről már nem voltak láthatók. Ott vannak még ma is. Nem volt a ládában más, csak két kőtábla, amelyet Mózes tetetett bele a Hóreben, amikor az Úr szövetséget kötött Izrael fiaival, miután kivonultak Egyiptomból. Amikor a papok kijöttek a szentélyből, az ott lévő papok ugyanis mindnyájan megszentelték magukat, fölosztásukra való tekintet nélkül, fölállt az oltártól keletre valamennyi énekes lévita, tehát Ászáf, Hémán és Jedutun, a fiaikkal és testvéreikkel együtt fehér ruhába öltözve, cintányérokkal, lantokkal és citerákkal, és velük együtt 120 harsonát fújó pap. A harsonásoknak meg az énekeseknek egyaránt az volt a tisztük, hogy összehangolva zengék az Úr dicséretét és magasztalását. Amikor hangosan szóltak a harsonák, a cintányérok és a hangszerek, és dicsérték az Urat, mert ő jó, és örökké tart szeretete, akkor a házat, az Úr házát felhő töltötte be. Úgyhogy a papok a felhő miatt nem tudtak odaállni, hogy szolgálatukat végezzék, mert az Úr dicsősége betöltötte az Isten házát. Megvárta Salamon ezt a nagy ünnepet, amikor Jeruzsálem tele van Isten népével, mindenki odajött, és ez volt az a nagy örömünnep éve is egyébként. A törvény mondta azt, hogy minden hetedik év a nyugalom éve kell, hogy legyen Izraelben, és minden hét ilyen év után volt egy ilyen 50. ünnepi év. És Salamon erre a pillanatra várt, azért kellett neki 11 hónapot várni, és ekkor hozzák el a szövetség ládát az újonnan elkészült templomba. Igazából ez az avató ünnepség, amikor a fő vendég, úgymond Isten megérkezik a templomba, és ezt úgy jelképesen úgy teszik, hogy beviszik a szövetség ládát a templomba. Salamon már nem követi el azt a hibát, mint az apja. Emlékeztek, Dávid rátette ezt a ládát egy új szekérre, és hát ez nem tetszett Istennek. Ő már nem úgy viszi, mint a világi módszerekkel az apja, hanem úgy, ahogy Isten kérte, és rengeteg állatot áldoz, és viszik be ezt a ládát a templomba. De azt is látjuk, hogy Salamon messze túlmegy azokon a számokon, amit itt Isten elvárna. Dávid is sok állatot áldozott, de Salamon szinte, ahogy mondja az ige, hogy megszámlálhatatlanul sokat. Azt olvassuk még itt ebben a részben, hogy a szövetség ládában ott voltak a kőtáblák. Ez nagyon érdekes, mert korábban olvassuk, hogy ebben a szövetség ládában három dolog is volt. A kőtáblák, Áron kivirágzott vesszeje, és egy aranyedény mannával telve. És nem tudjuk, hogy mi történt, de ezen a ponton már csak a két kőtábla van ott a szövetség ládában, a törvénnyel. Amikor végzik ezek a papok a dicsőítést, fújják a harsonát, ez egy fantasztikus pillanat lehetett, gondoljátok el. 100 harsonás, citerások, lantosok együtt vezetik a dicsőítést, és Isten, mint egy jelenléte, megérkezik a templomra, mint egy felhő. Ők bevitték a szövetség ládát, de az csak egy tárgy volt önmagában. Itt Isten kellett, hogy megérkezzen, és Isten dicsősége betöltötte a templomot olyan módon, hogy így, mintha köd lett volna, ilyen felhő módon ott lakozott Isten, és a papok nem tudták végezni a dolgokat. Nem tudtak mozogni, nem tudtak közlekedni, mert nem láttak. Ez azért egy bámulatos dolog, gondoljátok el. Isten értékelte, amit itt tesznek. Én azt gondolom, hogy ezen a ponton Izrael szíve Isten felé fordul. Salamon szíve Isten felé fordul. Ezt látjuk az áldozatokból, a dicsőítésből, és Isten válaszolt erre. Megjelenik az ő dicsőség. Ezt úgy nevezzük egyébként, hogy Sekina dicsőség, ezt a zsidó szóval élve, egy felhő formájában ott lakozik Isten jelenléte közöttük. Ez nagyon jól mutatja, hogy ennek az ünnepségnek nem Salamon, nem Dávid a középpontja, hanem Isten. És így mennyire felszabadító dolog, amikor a kereszténységünknek nem egy ember a középpontja, nem mi vagyunk a középpontban, hanem Isten. Ez nagyon felszabadító, és itt Istenem van a figyelem. Ő itt az ünnepelt, ő a fő vendég. Képzeld el ezt a pillanatot, amikor itt van ez a rengeteg vendég, csupa fontos ember, és így leereszkedik egy felhő. Gondolom, volt egy ünnepi rend, amit elterveztek, hogy mit fognak csinálni, és így az egész leáll, mert megjött Isten. De szerintem egyáltalán nem bánták. Ez egy olyan csodálatos pillanat lehetett, aminek jelentősége van, és vannak olyan pillanatok a történelemben, amikor Isten kézzelfogható módon tett valamit a történelem meghatározó időszakaiban, amikor látnia kellett az embernek, hogy Isten ott van. Mondok erre egy példát. Tehát ez is egy ilyen pont, és az Abcsel egyben is van egy ilyen pont, amikor leszáll Isten szent lelke az egyházra. Emlékeztek, a 120 tanítvány együtt van a felső szobában, és várnak arra az ígéretre, amit Isten megígért. És nem csak úgy jön el a Szentlélek, hogy én is érzem, hanem egy látványos módon hangot hallottak, lángnyelvek jelentek meg, és kimentek, és nyelveken szóltak. Ez nem azt jelenti, hogy ennek mindig így kell történnie. De annyira egyértelműen kellett tudatni az emberekkel, hogy megjött az ígéret, itt van Istennek az ajándéka, a Szentlélek. És ezen a ponton is az embereknek látniuk kellett, hogy Isten elfogadja ezt a templomot. Ő itt van most, Izraelben. Egy jó lecke ez a történet arra, hogy Istennek nem kell a templom, hanem valójában a templomnak volt szüksége Istenre. Ahogy mondja Salamon, hogy építettünk egy csodálatos templomot, de mi ez Istennek? Tele volt színaranyjal, drága kövekkel, de mondja utána Salamon az ő imájában, majd látni fogjátok, hogy tehát Isten nem lehet egy épületbe zárni. Isten az egek, és az egek egei sem tudják magukba foglalni. Itt nem Istennek volt szüksége egy házra, hanem ennek a háznak volt szüksége Istenre. És ha belegondoltok, ha ma rólunk úgy beszél a Biblia, hogy mi vagyunk a templom, akkor ez ugyanígy igaz. Istennek nincs szüksége rám, meg ránk. Nekünk van szükségünk rá. Nem arra van szüksége, hogy mi majd teszünk érte dolgokat, hanem nekem van szükségem arra, hogy ő velem legyen. Hogy ő bennem legyen. Hogy az ő jelenléte itt legyen az életemben. Hogy az ő dicsősége lakozzon az én életemben. Az egyetlen módja, hogy ez az épület Isten háza lesz, az az, hogy Isten jelenléte benne van. Ez az épület, amiben most vagyunk, ez csak tégla, vakolat, beton, fa, cserép, műanyag, parkett, stb. Ez önmagában semmi, ez attól lesz valami, hogy Isten itt munkálkodik. Hogy Isten jelenlétét itt megtapasztaljuk. Ettől lesz gyönyörű, és ma, amikor az ember elmegy megcsodálni ezeket a katedrálisokat, amit egykor emeltek, hívő emberek, csodálatos épületek. De ha bemész, nem fogsz találkozni Isten jelenlétével. Az nem lesz ott. És azt mondhatom, hogy ezek a nagy, fantasztikus katedrálisok, amiket emeltek, pompával, dicsőséggel, ezek halott épületek, mert Isten jelenléte nem lakozik ott. Mi elmentünk abba a templomba, amit úgy hívnak, hogy San Andrea katedrális Rómában. Ez az a templom, ami a Szent Péter Bazilika előtt volt a pápa lakhelye. Egy hatalmas templom. Bementünk egy akkora épület, mint egy futballpálya alapterületre. És körülbelül 20 ember volt bent. És abból a fele az biztonsági őr volt. Épületek, amiben nem lakik ott Isten. A Metropolitan kápolna, amiben Spurgeon szolgált, egykoron 6000 ember járt oda. A mai nap ebbe a közösségbe 100 ember jár. Isten jelenléte kell, hogy egy helyet megtöltsön. És nekünk itt a Váci Golgotában Istenre van szükségünk. Tehát itt nem a szokásrendünkre, nem az épületre, nem a ceremóniára, hanem Istenre. Isten kell, hogy meglátogasson minket. Ő kell, hogy munkálkodjon. És olyan érdekes, mert ezek az épületek, amik egykor nagyon erősen Isten munkájának helyei voltak, ma meg már nem, így az ember logikusan megkérdezi, hogy mi történt. És Spurgeon idején ez egy óriási, 6000 ember tolongott, tele volt az épület, ma már nem. És tudjátok miért? Azért, mert elfordultak Isten igéjétől. Egy idő után már nem keresték Istent az igében. Nem tanulmányozták az igét, nem maradtak meg benne. És amikor az ember nem marad meg Isten igéjében, akkor kinyitja az életét minden más irányra. És egy idő után már nem volt ott Isten velük. Folytatták a dolgokat, de már nem volt benne Isten. És ez olyan ijesztő nekem, amikor erről hallok. És így, ma csak így ez volt az imám, hogy Uram, nekem rád van szükségem. Elsősorban. A Váci Golgotának Istenre van szüksége. Meg amikor találkozunk, akkor az kell, hogy ő jöjjön ide. Hogy ő mutassa meg magát. És nagyon érdekes, hogy mikor jelent meg Isten dicsősége így a templomban? Akkor, amikor dicsőítették Istent. A dicsőítésnek nagyon nagy jelentősége van. Ahogy nem véletlenül kezdjük ezzel az alkalmainkat általában. Na, nézzétek meg, a 6. fejezetben Salamon imádkozik, és ezt az imát szeretném, ha megnéznénk, olvasom az első 11 verset. Akkor ezt mondta Salamon, az Úr mondta, hogy homályban kíván lakni, házat építettem neked lakásul, maradandót örök lakhelyül. Azután megfordult a király, és megáldotta Izrael egész gyülekezetét, miközben Izrael egész gyülekezete állt. Ezt mondta, áldott az Úr, Izrael Istene, aki ígéretet tett apámnak, Dávidnak, és azt hatalmával be is teljesítette. Ezt mondta, attól a naptól fogva, hogy kihoztam népemet Egyiptom földjéről, nem választottam várost Izrael egyetlen törzséből sem azért, hogy házat építsenek, és ott legyen az én nevem. Én nem választottam ki senkit, hogy fejedelme legyen népemnek Izraelnek, de most kiválasztottam Jeruzsálemet, hogy ott legyen nevem, és kiválasztottam Dávidot, hogy népemnek, Izraelnek a vezetője legyen. De amikor apám Dávid házat akart építeni Izrael istene az Úr neve tiszteletére, akkor ezt mondta apámnak, Dávidnak az Úr. Azzal, hogy házat akartál építeni az én nevem tiszteletére, jót akartál, de nem te építheted föl azt a házat, hanem a fiad, aki a te véredből származik. Ő építi majd föl azt a házat nevem tiszteletére. Az Úr teljesítette ígéretét, amit tett, mert amikor az én apámnak, Dávidnak a helyére léptem, és Izrael trónjára ültem, ahogyan megígérte az Úr, fölépítettem ezt a házat Izrael istene az Úr neve tiszteletére. És elhelyeztem ott a ládát, abban van az Úr szövetsége, amelyet Izrael fiaival kötött. Tehát itt Salamon imádkozik Istenhez, megáldja az embereket, hálát ad Istennek, és átadja az épületet. Gyakorlatilag elkészült egy épület, és azt mondják, hogy Isten, tessék, mostantól ez a tiéd. És gyakorlatilag hálát ad azért, hogy ezt a munkát Isten végezte el. Azt mondja, hogy ezt Dávid eldöntötte, Salamon fölépítette, de gyakorlatilag Isten volt az, aki megtartotta az ígéretét. Mindig az ő tervei valósulnak meg az életünkben. És persze Dávid és Salamon eszközök voltak Isten kezében, de ez az egész Isten terve és szándéka volt. Na és itt ezt az imát szeretném kiemelni nektek a 12. verstől, amikor Salamon a templom szentelési imáját mondja el. Ezután odaállt Salamon az Úr oltára elé, Izrael egész gyülekezetével szemben, és kiterjesztette a kezeit. Salamon ugyanis egy emelvényt készített részből, és azt a bekerített hely közepén helyezte el. Hossza 5 könyök, szélessége 5 könyök, magassága pedig 3 könyök volt. Föllépett rá, majd térdre esett Izrael egész gyülekezetével szemben, kezét kiterjesztette az ég felé, és ezt mondta. Uram, Izrael istene, nincs hozzád fogható Isten sem az égen, sem a földön. Hűségesen megtartod a szolgáiddal kötött szövetséget, ha teljes szívükkel előtted járnak. Megtartottad ezt az ígéretet, megtartottad, amit ígértel szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak, amit megígértel hatalommal, be is teljesítetted a mai napon. Salamon odáll a nép elé, készítetett magának egy ilyen kis emelvényt, és térdre esik Isten előtt, és így kiterjeszti a kezeit, szeretném, hogy elképzelnétek magatok előtt, látva a templom képét, amit az előbb kivetítettem. Ott van Izrael sokasága előtte, kiterjeszti a kezét, és imádkozik. Ugye mi ma úgy szoktuk az imát, hogy meghajtjuk a fejünket, meg becsukjuk a szemünket, és így összerakjuk a kezünket, és ezzel nincs baj, de a Biblia sehol nem mondja ezt, hogy ezt így kéne csinálni. Abban az időben ezt teljesen máshogy csinálták, fölemelték a kezüket, meg fölnéztek Istenre, ahova szóltak, fölnéztek a magasságosra, és így nem ez a zártság volt, amit kifejeztek, hanem a teljes nyitottság, hogy kinyitják a szívüket, az életüket Isten előtt. És Salamon így imádkozik, és ez az ima arról szól, mielőtt elkezdeném olvasni, elmondom, arról szól, hogy Salamon kér valamit Istentől, hogy ez a hely mi legyen, miről szóljon ez a hely, mi legyen ennek a helynek a lényege, a templom. És minden dolog, amit kér, az körül áramlik, erről szól mindegyik kérése. Nézd meg, olvasom neked a 16. verset. Most ezért, Uram, Izrael Istene, tartsd meg, amit szolgádnak Dávidnak, az én apámnak ígértél, amikor ezt mondtad. Nem vesznek ki színem elől utódaid, akik Izrael trónján ülnek, de csak akkor, ha fiaid ügyelnek utukra, és törvényem szerint élnek, ahogyan éltél te is. Most ezért, Uram, Izrael Istene, váljék valóra ígéreted, amelyet szolgádnak Dávidnak tettél. 18. vers. De vajon lakhatik-e Isten a földön az emberekkel? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged. Hát még ez a ház, amelyet én építettem. Mégis tekints szolgád imádságára és könyörgésére, Uram, Istenem, és hallgass meg a kiáltást és imádságot, amikor szolgád színed előtt imádkozik. Nézd nyitott szemmel erre a helyre, éjjel és nappal, arra a helyre, amelyről azt mondtad, hogy ott lesz a te neved. Hallgass meg az imádságot, amikor szolgád ezen a helyen imádkozik. Hallgass meg szolgádnak és népednek, Izraelnek a könyörgését, amikor imádkoznak ezen a helyen. Hallgass meg lakóhelyedről, a mennyből. Hallgass meg és bocsáss meg nekik. Az első dolog, amit kér Salamon, hogy ezen a helyen legyen Isten a te szemed. Ide figyelj, erre a helyre, éjjel és nappal, amikor valaki innen kiált hozzád. Uram, hallgass meg, amikor néped ide jön, hogy imádkozzon. Uram, halld meg az ő imájukat. Legyen a szemed, a figyelmed ezen a helyen is. Amit itt kérnek, hogy bocsáss meg nekik, Uram, bocsáss meg nekik az ő vétküket. És látod, hogy ez mit kér Salamon? Azt kéri, hogy amikor Izrael népe ide jön, akkor hadd rendezhesse a kapcsolatát veled. Amikor valaki ide jön, hogy téged keressen, hadd találkozzon veled. Legyen ez a hely a helyreállás helye Izrael számára. Ez volt az első kérés, második, 22. vers. Majd ha valaki vétkezik fele barátja ellen, és arra kényszerítik, hogy esküt tegyen, ő pedig idejön, és esküt tesz oltárod előtt ebben a házban, te halld meg a mennyből, és tégy igazságot szolgáid ügyében. Fizesd meg a bűnösnek, és olvasd fejére a tettét. Az igaznak pedig bizonyítsd be az igazságát, és bánj vele igazsága szerint. A második dolog, amit mond, hogyha valakit kényszerítenek valamire, ha valaki esküt tett, vagy esküt tesz az Úr előtt, ha valaki szorult helyzetbe jut, valaki valami konfliktus helyzetben van, és ide jön erre a helyre, és Uram, eléd jön, akkor hallgass meg, figyelj oda rá, ha vétkezett, bocsáss meg neki. Legyen ez a hely az, ahova az emberek eljöhetnek, ha konfliktusuk van, ha problémájuk van, ha nehéz, szorult helyzetben vannak. Uram, hallgass meg itt őket. Fedd meg őket, ha kell. Konfrontáld őket, ha kell. Hadd álljanak helyre. 25. vers, 24. bocsánat. Ha majd néped, Izrael, vereséget szenved ellenségétől, mert vétkezik ellened, de utána megtér, és vallást tesz nevedről, hozzád imádkozik és könyörög színed előtt ebben a házban. Te hallgass meg a mennyből, bocsáss meg népednek, Izraelnek a vétkét, és hozz vissza arra a földre, amelyet neki és őseinek adtál. Ha belegondoltok, majd mindjárt tovább nézzük, hogy miket kért Salamon, ez nem egy ilyen protokoll ima. Mert amikor valaki egy ilyen ünnepi átadáson beszél, akkor csupa szépet meg a fényest mondja el. Hogy Izrael népe mit alkotott, Uram, milyen nagyszerű vagy, és a dicsőség, és a győzelem, és Salamon miért imádkozik? Hogyha valaki problémában van, ha valaki vétkezik. Sőt, itt konkrétan azt mondja, ha a te néped vereséget szenved. Ez nem egy ilyen protokolduma, ez egy őszinte kiáltás Istenhez. Egy nagyon valóságos szükséghelyzeteknek a Isten elé vitele. Hogyha valaki vereséget szenved, ha vétkezik, hadd jöjjön erre a helyre, hogy helyreálljon. Bocsáss meg neki, és hallgass meg a mennyből. Hadd legyen ez a helyreállás helye. Nézd meg a következőt, 26. vers. Ha majd bezárul az ég, és nem lesz eső, mert vétkeznek ellened, de utána imádkoznak ezen a helyen, vallást tesznek nevedről, és megtérnek vétkükből, mert megaláztad őket, te hallgass meg őket a mennyből. És bocsáss meg szolgáidnak és népednek, Izraelnek a vétkét. Sőt, tanítsd őket a jó útra, amelyen járniuk kell, és adj esőt földedre, amelyet népednek adtál örökségül. Itt egy újabb dolog. Amikor majd néped vétkezik, és szárazság lesz ezen a földön, amikor csapásokkal sújtod, és visszajönnek ide, és megalázzák magukat előtted. Uram, ezen a helyen hallgass meg őket, amikor megalázkodnak, frissítsd fel őket, hozz újra esőt a földre. A következő, 28. vers. Ha majd éhínség lesz az országban, vagy dögvész, aszály, rozsda, sáska, vagy cserebogár lesz, vagy ha ellenség ostromolja az ország városait, vagy bármely csapás és betegség lesz, akkor minden imádságot és könyörgést, amelyet akár egy ember, akár egész néped Izrael mond el, és ha valaki elismeri, hogy miatta van a csapás és fájdalom, és kiterjeszti a kezét a ház felé, te hallgasd meg lakóhelyedről, a mennyből. Bocsáss meg, és bánj mindenkivel tettei szerint, ahogyan megismerted a szívét. hiszen egyedül te ismered az emberek szívét, hogy féljenek téged és járjanak a te utaidon, amíg csak azon a földön élnek, amelyet őseiknek adtál. Dögvész, csapás, sáska, cserebogár, betegség, a bűnnek a következményei. Uram, ha te néped ide jön erre a helyre, és megalázza magát, bocsáss meg nekik. És Uram, tápláld őket, gyógyítsd meg őket, tisztítsd meg őket. Mennyire őszinte Salamon, ha belegondoltok. 32. vers. Még az idegent is, aki nem a te népedből, Izraelből való, de eljön messze földről a te nagy nevedért, erős kezedért és kinyújtott karodért, ha eljön és imádkozik ebben a házban, te hallgass meg lakóhelyedről a mennyből, és tedd meg mindazt, amit az idegen kér tőled, hogy a föld minden népe megismerje nevedet, és úgy féljenek téged, ahogy a néped Izrael, és tudják meg, hogy a te nevedről nevezték el ezt a házat, amelyet építettem. Hogyha eljön egy idegen, egy pogány, fú, mit kér itt Salamon, ha eljön egy pogány, azért, hogy téged keressen, Uram, találkozz vele, hallgasd meg őt. Ez mennyire más, mint amit Pál idején a zsidók képviseltek. Emlékeztek, amikor megvádolták Pált, amikor Jeruzsálembe volt, hogy bevitt egy pogányt a templomba. Már nem emlékeztek, hogy mit kért Salamon? Hogy legyen ez a hely egy találkozás, nem csak nekünk zsidóknak, hanem egy idegen jön ide, aki veled akar találkozni. Legyen ez az irgalomnak a helye. 34. vers. Ha majd néped vadba vonul ellenségei ellen, olyan úton, amelyen te küldöd, és hozzád imádkozik a város felé fordulva, amelyet kiválasztottál, és a ház felé, amelyet neved tiszteletére építettem, te hallgass meg a mennyből imádságokat és könyörgésüket, és pártold ügyüket. Amikor hadba vonul Izrael, és imádkozik e felé a ház felé, vezesd őket győzelemre. 36. vers. Ha vétkeznek ellened, mert nincs ember, aki ne vétkezzék, és megharagszol rájuk, kiszolgáltatod őket ellenségeiknek, és foglyul ejtve fogságba viszik őket, távoli vagy közeli országba, de szívből megtérnek azon a földön, ahová fogságba vitték őket, ha megtérnek, és így könyörgnek hozzád fogságuk földjén, vétkeztünk, bűnkövettünk el, gonoszul cselekedtünk. Ha teljes szívükből és teljes lelkükből megtérnek hozzád fogságuk földjén, ahol őket fogva tartják, és imádkoznak hozzád országuk felé, fordulva, amelyet őseiknek adtál, a város felé, amelyet kiválasztottál, és a ház felé, amelyet neved tiszteletére építettem, hallgass meg lakóhelyedről a mennyből imádságokat és könyörgésüket, és pártold ügyüket. Bocsáss meg népednek, hogy vétkeztek ellened. Látod, hogy újra és újra visszatérnek dolgok Salamon imájában? Újra és újra. Hallgass meg őket, a te nagy nevedért. Amit az ígéreted miatt, amit Dáviddal tettél. És az, amit itt Salamon imádkozik, ez olyan, mint egy profécia. Mert Salamon nem tudja, hogy mi fog történni, de gyakorlatilag ez véghez ment. És nem tudom, hogy gondolta ezt Salamon, nyilván a Szentlélek vezette, de gyakorlatilag átélte Izrael mindezt a pontot, és minden kérésére szükség volt itt. Amikor vereségben voltak, amikor fogságban voltak, amikor csapás sújtott, amikor bűnt követtek el, amikor idegen földön, Babilon földjén, idegen folyók mellől sírva imádkoztak, Jeruzsálem felé fordulva, és Isten meghallotta a kérésüket. Amikor tényleg megalázták magukat, megtértek a bűnökből, akkor Isten megkönyörült nekik, megbocsájtott nekik. És a vége nézd meg, most ezért Istenem, legyen nyitva szemed, és füleddel figyelj az imádságra ezen a helyen. És most indulj el, Úristen, nyugalmat helyére, te és hatalmad ládája. Papjaidat, Úristen, vedd körül szabadításoddal, híveid pedig örvendezzenek a jónak. Úristen, ne fordulj el fölkentettől, gondolj arra, hogy milyen kegyelmes voltál szolgádhoz, Dávidhoz. Nagyon tetszik, hogy Salamon ezt az imát lezárja. Azt mondja, hogy Uram, áld meg a te népedet, vedd körül a te papjaidat, örvendeztes meg, aki itt van. Tudod miért, Uram? Dávidért. Nem azt mondja Salamon, mert megérdemeljük, nem azért, mert ezt megépítettük neked, hanem Dávidért. Én azt gondolom, hogy ez az ima, ennek nagyon nagy jelentősége van számunkra. Nem azért, mert nekünk ebbe a templomba el kéne mennünk, hanem mert nekünk Jézus Krisztus ez a hely. Mindaz, amit Salamon itt kért, ez igazá lett nekik, ott Jeruzsálemben. De nekünk igazá lett ez Jézusban. Jézus Krisztus ez a hely számunkra. Ő a mi templomunk, ahogy az előbb mondtam. Ahová minden bűnös mehet. Amikor vétkezünk, ez az a hely, ahova visszamehetünk. Jézus Krisztusban van a helyreállás. Jézus Krisztusban van az irgalom helye. Ő benne van az a hely, ahol azt mondhatom, hogy Uram, újra vétkeztem, bocsáss meg nekem. És Isten megbocsát. Jézus Krisztusban van az a hely nekem, ahol kiálltatok Istenhez a szükségemből, és ő meghallja a hangomat. Ez a hely egy fizikai hely volt Izraelnek. Számunkra ez egy lelki hely. Aki Krisztusban van, számára igaz ez. Sőt, azt mondja Salamon, hogy ha vétkezünk, hát ki ne vétkezne Isten ellen? Mind vétkezünk, de mind oda mehetünk Jézus Krisztushoz. Azt mondja az ige, amikor megvalljuk a bűneinket. Az Úr Jézus Krisztus hű és igaz, megbocsát és megtisztít minket minden gonoszságtól. Salamon úgy zárta ezt az imát, hogy nem miattunk tedd meg ezt, Dávid miatt tedd meg ezt. És ez a mi imánk is, hogy Uram, nem azért bocsáss meg, mert megérdemlem, hanem azért, amit a mi Dávidunk miatt, Jézus Krisztus miatt, amiatt, hogy mi ő benne vagyunk, amit ő tett értünk, hogy kifizette az árat a kereszten. Ő miatt tedd meg ezt újra. Ha konfliktusod van, ha szorult helyzetben vagy, ez a hely a menedéked. Ahogy Izrael számára is ez ott volt. Ott táplál minket, ott gyógyít minket, ott frissít fel. Ott kapunk irgalmat. Ott kapunk bűnbocsánatot. A foglyok ott szabadulnak meg. Az összetörtek ott gyógyulnak meg. Tudod, mi a közös vonás mindezekben a kérésekben? Egyrészt az, hogy Isten meghallgat, de az ember részéről is volt egy, a megtörtség. A bűnvallás. Ezek milyen régi ódivatú kifejezések, nem? Megtörtség, meg bűnvallás, hagyjál már. Pedig Salamon azt mondta, hogy amikor tiszta szívből jönnek, teljes lelkükből, teljes szívükből megtérnek. Ugyanez a helyzet ma is. Én nem tudom, hogy hogy gondolunk erre, de mikor volt utoljára, amikor így összetörtünk Isten előtt? Amikor teljes szívből, teljes lelkünkből így megvallottuk Istennek a téves útjainkat. És elfogadtuk Isten irgalmát és kegyelmét. Ez nem egy épület. Nem az épület miatt van ez. Ez a szív miatt van. Nem azért mondja Salamon, hogyha valaki itt áll a kapun belül, akkor hallgass meg az imáját. Nem, hogyha ide jön és megtört a szíve, amikor megvallja a bűnét, akkor hallgass meg. Ma nem kell elmenni Jeruzsálembe, de ma is Isten a szíveket figyeli. És amikor egy ember megtörik előtte, és azt mondja, hogy Uram, én vétkeztem, tisztíts meg, erősíts meg, mert nem akarok ebbe a bűnbe járni. Meg fogja tapasztalni a helyreállást. Jézus mindenből meg tud tisztítani, minden függőségből ki tud hozni, minden rabságból megszabadít. Emlékeztek, amikor Jézus mondott egy történetet arról, hogy bement egy farizeus, és bement egy vámszedő a templomba. Ott voltak a templomban, de a vámszedő úgy imádkozott, hogy Uram, köszönöm, hogy én nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő itt. És kőkemény volt a szíve. Ben volt a templomban, de Isten nem hallgatta meg. Nem ment el megigazulva. A vámszedő meg megállt leghátul, és azt mondta, hogy Uram, irgalmazz nekem bűnösnek. És verte a mellét. Szóval én nem vagyok méltó rá, hogy itt legyek. És ő ment haza megigazulva. Én azt szeretném, hogy tudatában legyünk annak, hogy milyen kegyelemben részesültünk, hogy Jézus jelenlétében élhetünk, hogy az ő templomában járhatunk. De vajon a szívünk rendben van-e Isten előtt? És lehet, hogy kérnünk-e, hogy Uram, segíts ilyen töredelmes, ilyen alázatos szívvel előtted lenni. A templom ajtaja nyitva áll. Az Úr bárki, az Úr vár minket, és velünk akar lenni. Mire van ma szükséged? Ezek közül, amiket itt felolvastam. Helyreállás, irgalom, felfrissülés, megbocsátás, konfliktuskezelés, győzelem. Ezek mind ott vannak Jézusban. A mi részünkről egy dolog kell, hogy bemenjünk bátran a kegyelem tróntermébe, és legyen nálunk egy alázatos, töredelmes szív. Hogy ne menjünk be keményen, mint a farizeus. Hogy Uram, köszönöm, hogy már rendben vagyok, köszönöm, hogy már... Hanem, Uram, nekem újra szükségem van rád. Nem érdemlek meg egy csepp jóságot sem, de köszönöm, hogy árad rám a kegyelem. Ha megtérünk, nem azt jelenti, hogy újjászületünk újra, mert az már megtörtént, de ha megtérünk, akkor újra megtapasztaljuk ezeket a ezeket a munkákat, amit itt Salamon kér. Amikor megtérünk a téves utainkról, és engedjük, hogy Isten megtörje a szívünket. Érdekes dolog, hogy amikor Salamon elkezdi az imáját, akkor áll. De amikor odafordul Istenhez, akkor letérdel. Térdre hull Isten előtt. És egyszerűen meg van indulva Isten hatalmától, Isten irgalmától. Lehet, hogy ez kell, hogy térdre rogyjunk Isten előtt. Nem feltétlen azért, hogy most más látja, hogy milyen lelki, hogy letérdel. Lehet, hogy ott magunk a szobánkban, az ágy mellé, amikor csak Isten van ott, meg mi. Hogy térdre hullunk Isten előtt, vagy arcra borulunk előtte. És így engedjük, hogy az a jelenlét, ami akkor ott volt a templomban, az átjárjon minket is. Hogy újra tudjuk, elcsendesedve Isten előtt, hogy ő az Úr. És nekem szükségem van rá. Ez egy hatalmas ima, amit itt Salamon mond. Hatalmas dolgokat kér. És minden számunkra igaz lett Jézusban. És nézd meg, hogy folytatódik, még a 7. fejezetből 10 verset felolvasok. Amikor befejezte Salamon az imádkozást, azt mondta rá, hogy ámen. Nem. Figyeld, mi lett az ámen. Tűz szállt le az égből, és megemésztette az égő áldozatot és a végre áldozatot. Mennyből tűz lecsapott, és elkezdte égetni az égő áldozatot. És gondold el, hogy amikor ez történt. Salamon befejezte az imáját, és tűz jött le az égből. Az Úr dicsősége pedig betöltötte a templomot. A papok nem tudtak bemenni az Úr házába, mert az Úr dicsősége betöltötte az Úr házát. Izrael fiai minnyájan látták, amikor leszállt a tűz, és az Úr dicsősége a templomra, ezért arcukkal a földet érintve letérdeltek a kőpadlóra. Imádták és magasztalták az Urat, mert ő jó és örökké tart szeretete. Micsoda pillanat! Szeretnéd azt, hogy újra tűz jön le az égből a szívedbe? Hogy újra égjen a szíved Istenért, az ő igéjéért, az ő jelenlétéért? Ez történt akkor, és betöltötte az Úr dicsősége azt a helyet. Milyen dolog ez? És én azt gondolom, hogy Isten ezt ma is meg akarja tenni velünk. Nem azért, hogy legyen egy show, hanem azért, mert ennyire szeret minket, mert az Úr jó, és örökké tart a szeretete. Lehet, hogy ma este kell, hogy egy ilyen pont legyen neked, nekem. Így leborulunk Isten előtt, arcra hullunk, hogy Uram, sóvárogok rád és a jelenléted után. Ezután a király és az egész nép áldozatot mutatott be az Úrnak. Salamon király 22 ezer marhát és 120 ezer juhot mutatott be véres áldozatul. Elképesztő számok. Így avatta fel az Isten házát a király és az egész nép. A papok pedig szolgálatba álltak, a léviták és az Úr minden hangszerével, amelyeket a Dávid király készítetett, hogy magasztalják az Urat, mert örökké tart a szeretete. Miközben ők előadták Dávid dicséretét, a papok velük szembe trombitáltak, egész nép pedig ott állt. Fölszentelte Salamon az udvar középső részét az Úr háza előtt, mert ott készítette el az égő áldozatokat és a hála áldozatok kövérjét. A rézoltár ugyanis, amelyet Salamon készítetett, nem fért el az égő áldozat, az étel áldozat és a kövérje. Így ünnepelt akkor Salamon 7 napig egész Izrael együtt, igen sokan gyűltek össze a Hamáti úttól fogva Egyiptom patakjáig. A 8. napon záró ünnepet tartottak, mert az oltár fölavatását 7 napig végezték, és az ünnep 7 napig tartott. A 7. napon a 7. hónap 23. napján hazabocsájtotta a népet. Örültek és jókedvűek voltak azért, mert jót cselekedett az Úr Dáviddal, Salamonnal és népével, Izraellel. Tűz jött le az égből. Isten igazolta azt, hogy elfogadja ezt a templomot. Hogy elfogadja az áldozatot. Emlékeztek, amikor Illés a Kármelhegyen bemutatta az áldozatot, előtte a Bál proféták táncoltak és próbáltak az áldozatukkal Istent megszólaltatni, a maguk Istenét. És amikor odalépett Illés, azt mondta, hogy Uram, mutasd meg Izraelnek, hogy te vagy az Úr. És erre az imára tűz jött le az égből. És most is itt megmutatja Isten azt, hogy ő van. hogy ő az Úr. Én annyira szeretném, hogy legyen egy ilyen élményünk, legyen egy ilyen megtapasztalásunk újra, és legyen egy ilyen ereje a bizonyságtételünknek, hogy elmondhatjuk, hogy figyelj, meg tudom mutatni az életemen keresztül Istennek az erejét. Hogy tűz jöjjön le a szívünkbe. És elsősorban ennek tudod, mi a jele? Nem az, hogy nagy erőd lesz, hanem hogy szeretet jön az életedből. Ez az a tűz, ami megváltoztatja az embereket. 120 ezer juh, 22 ezer marha, elképesztő számok. És Izrael 7 napon keresztül ott van a templomban, és együtt esznek. Az áldozatokat, amit bemutattak, egy részét elégették az égő áldozatként, a másik részét megsütöttek és megették. És tudod, mi volt ez? Ez egy ünnep volt. Együtt ünnepeltek, együtt ettek, közösségben voltak, és Isten előtt örültek. És amikor mentek haza, tele volt a szívük örömmel. És én azt gondolom, hogy semmi nem mutatná jobban azt, hogy Isten jelenléte ott van az életünkben, mint egy ennyire elkeseredett világban örömteli módon élni. Hálásan élni Istennek. Hogy megérint minket Isten, ott vagyunk a jelenlétében, eljövünk közösségbe, itt vagyunk az Úrral, és amikor megyünk haza, tele van a szívünk örömmel. Tele van a szívünk örömmel, és ez látszik rajtunk. Ez a hely számunkra Jézus Krisztusban van. Isten meghallgatta Salamon imáját. Tűz jött le az égből. Ő pedig letérdelt a térdre, és felemelte a kezét, és áldotta, imádta Istent. Mi lenne, ha megpróbálnánk? Ez nem egy módszer, nem az, hogy fú, remélem működik, hanem egyszerűen csak oda vetjük magunkat Isten elé újra. Nem kell várnunk, hogy valami fantasztikus dolog történik, hogy majd tűz jön le az égből, vagy megremeg a föld, de hogy egy őszinte sóvárgást kérhetünk újra Istentől, hogy Uram, add meg, hogy a szívünk így vágyjon utánad. Én annyira szeretném. Amikor Jézus bement a templomba, emlékeztek? A szolgálata elején és végén is bement a templomba, és meglepődve látta, hogy ez rablók barlangja lett, pénzárusok, galambárusok, pénzváltók, mi van itt? És elkezdte kidobálni a dolgokat. Ez a ház az én atyámnak a háza, az imádság háza, az imádat háza. Hát ti rablók barlangjává tettétek? Mi lenne, ha ma behívnánk Jézust, és megmondanánk neki, hogy Uram, dobáld ki a szívünkből, az életünkből azt, ami nem odavaló. Mert ez a ház az imádság háza, az imádat háza, ami nem idevaló, hajítsd ki onnan. Gyere újra, Uram, legyél az életem középpontja. Legyél az imádatom középpontja. És Isten válaszolni fog. Nem kell hozzá 120 ezer juh, csak 22 ezer marha sem. Elég egy áldozat, amit Jézus Krisztus tett a kereszten. Egyetlen áldozatával tökéletesen megszentelt minket. És meg is akar áldani. Ezzel akartalak bátorítani titeket, és remélem, hogy imádatra hív téged is. Isten elé hív ez az üzenet téged is, és tegyük meg, válaszoljunk rá. Imádkozom, és utána ti is nyugodtan imádkozzatok. Úr Jézus, köszönöm neked a te nagy kegyelmedet, és köszönöm, hogy amit itt látunk ebben az igerészben, ez, bár nem vagyunk zsidók, nem vagyunk Jeruzsálemben, nem éltünk akkor, amikor a templom állt, de Uram, minden számunkra elérhető. Te benned, Jézus Krisztus. Sőt, sokkal nagyobb van itt, mint Salamon. Te az élő Isten temploma vagy. A mi Úrunk Jézus Krisztus. És Uram, azt mondja az igét, hogy ma bátran mehetünk a kegyelem tróntermébehez. Bátran léphetünk be hozzád a szükségünk idején, és egy olyan főpapunk van, aki megért minket, mert megtapasztaltam mindazokat a próbákat, kísértéseket, amivel mi küzdünk. És Uram, ma, amikor egy gyermeked odalép hozzád, és megvallja a bűnét, azt ígérted, hogy te megbocsájtod, és megtisztíted minden gonoszságtól. Köszönjük ezt az ígéretet. Amikor valaki hozzád jön irgalomért, akkor te nem küldöd el. Ha valaki odajön hozzád, hogy helyreállást keressen, hogy megoldást keressen, hogy felfrissülést keressen, te nem küldöd el üres kézzel. És Uram, így jövünk hozzád, Uram, hogy újra gyújtsd meg a szívünkben a lángot. Hadd jöjjön le tűz a mennyből. Töltsd meg a mi szívünket is a te lelkeddel, hogy tanúid lehessünk, Uram, hogy szeretet áradjon az életünkből. És szeretnénk, Uram, a te jelenlétedben lakozni. Szeretnénk, Uram, a te dicsőséged megtölteni az életünket. És nem magunk miatt kérjük ezt, Uram. Nem lenne okunk rá, amiért kérhetnénk ezt. Egy okunk van csak. Tedd meg azt a fiadért, Jézusért velünk. Hallgass meg ezt a kiáltásunkat Jézusért. Te mondtad, Jézus, hogy oda mehetünk az atyához, és a te nevedben kérhetünk még nagyobb dolgokat, mint amit te tőled láttunk. És mi ezt szeretnénk kérni, Uram, hogy gyújtsd meg a szívünkbe újra ezt a tüzet. És hadd legyél te az imádatunk középpontja, az életünk középpontja. Látod, Uram, hogyha vétkezünk, látod, amikor tusakodunk, amikor elrontunk dolgokat. Kérlek, hogy írd felül az életünkben ezt. Hogy ne a testünk domináljon, hanem a lelki ember. Pál apostol mondta ezt az igében, a Galata levélben olvassuk, hogy intelek titeket, gyermekeim, ne test szerint éljetek, hanem a lélek szerint. A lélek kívánságát teljesítsétek. És Uram, mennyire vágyunk erre? Kérlek, segíts jól dönteni. Segíts a lélek útjait választani, Uram. Nem a testnek az útjait. Köszönöm, hogy ma ott élhetünk a templomban. A Te jelenléted velünk van minden napon. Minden egyes napon, minden egyes pillanatban. Segíts néha, Uram, megállni. És így rád emelni a szemünket, fölemelni a kezünket, és ha kell letérdelni előtted, leborulni, Uram, a Te jelenléted előtt, és átadni magunkat neked újra. Járjon át minket a Te jelenléted, Uram. Járjon át minket a Te dicsőséged, Uram. Erre vágyunk. És köszönöm, hogy sokkal nagyobb vagy, mint ahogy ismerünk. Te még annál is nagyobb vagy, és a szereteted is sokkal mélyebb, szélesebb és nagyobb, mint amit már megismertünk. De hadd merüljünk mélyebbre benned. Hadd legyünk a szeretet embere, Uram. Hadd tükrözzünk vissza téged. Köszönöm, hogy Uram, nem mosod el a személyiségünket, Uram, nem ilyen egy kaptafára készítesz minket, de mégis, Uram, ahogy átformálsz, egyre jobban hasonlítunk rád, és visszatükrözhetünk téged. Folytasd ezt a munkát bennünk, Uram, annyira szükségünk van rád. Annyira vágyunk rád, Uram. Jézus nevében. Amen.